Igen. Szóval, hogy az a feladat, hogy meg kell indokolni. Az igazság, hogy minden orvos lehet, mindegyiket lehet indokolni, szóval, hogy ugyanúgy, mint ahogy az előző feladatnál nyitott vagyok a magyarázatokra, de hogy gondolkozzatok el azon, hogy milyen szakorvos, melyik sorba raknátok.
Én például most a pszichiáteren gondolkodtam, hogy vagy a kapcsolati sor, vagy az ezüst, vagy kreatív, vagy ezek a
művészet. Nekem az ezüst jönne például. Kapásból.
A mire? Mire?
A pszichológus, nem? A pszichiáter. A pszichiátert mondtál.
Hát az csak orvos.
Én nem tudnám alárakni az ötös alá.
Nem tudnál az ötös alára, pedig lehetne a harmadik. Szerintem a Katának igaza van, hogy abszolút lehet az, hogy ugye ő a kapcsolatokról. Így van,
nem lehet harmadik. A pszichiáterek lehet, hogy annyira elnyomással dolgozik, hogy én meg nem raknám felső. Hát,
de lehet...
Most a pszichiáterek nagy része mit csinál? Ad egy gyógyszert, amivel betompít, és
nem annyira az elnyomás a lényeg, hanem az, hogy jön egy beteg, aki pontosan mondjuk ezzel a problémával jön, akkor erre ez a gyógyszer, ilyen mennyiség, erre a súlyra ilyen mennyiség való, és akkor ez hanyas sor lesz.
De hogy ma már sehol?
Ez akkor hanyas sor lesz.
Melyik?
A hármas.
Nem.
Mi volt? Mert én most nem maradt.
Na, akkor ráfigyelj.
Mert annyit rumálunk.
Szóval, hogy az a pszichiáter, aki úgy írja fel a szereket, hogy jön a beteg, ez a problémája, ennyi a súlya, ilyen jellegű a beteg, akkor ennyi, így van, ez a négyes. Ügyesek vagyok.
És ez a házi orvos
sem lesz, nem?
A házi orvos, a labororvos.
A házi orvos. De a házi orvos mi lehet még a házi orvos? Lehet hármas. Pontosan. Így van, mert lehet, hogy egy olyan nagyon odafigyelő házi orvos, aki...
És ha egy homeopata a házi orvos, akkor ötös?
Akkor ötös.
Legalább.
Igen.
Nem feltétlenül, én pont azt meséltem, hogy a Pécsi tapasztalat az...
De úgy értem, hogy azért, mert ő máshogy akarja.
Négyes, mert hogy homeopátiát is lehet négyes szinten venni.
Igen, persze.
Igen. Abszolút lehet. Igen. Bevált indikációk, és...
És sajnos, akkor hirdek, hogy már kell befőzni vizelést.
És akkor a sebész az nagyjából a hatos?
Attól függ. Na, hogy lesz sebész valakivel? Na, ez az, ezt akartam, hogy induljatok be. Szóval, hogy lesz sebész valaki, mondjuk, második sorba?
Második sorba.
Na, figyelj, ez ugye azért...
Az emberitás nagyon érdekli, az köti le a figyelmét, azt akarja kívül belül megismerni, mert magának is azért lehetnek szorongásai, hogy akkor most...
Hogy ez hogy működik? Igen. Működik-e rendesen?
Az önértékeléssel ott azért lehet dolgozni. Abszolút.
Az most mindegy, de hogy érted, hogy vezethet valakit a sebészethez, az, hogyha ő második soros egyébként, ott van elakadása, hogy akkor ő arra motivált, hogy megismerje a testet, a test működését kívülről, belülről, és azt még arra még hatni is tud, manipulálni is tudja, tehát még egyfajta erőt is kap attól, a tudástól.
A patológus is, meg az ortopédus.
Így lehet egy második soros sebész. Álljatok meg! Így lehet egy második soros sebész. Hogy lehet valaki harmadik soros sebész? Ez a nehezebb, szerintem. Ez a...
Hát nagyon sokszor bemegy a műtőbe, ott tud beszélgetni, a többi orvossal összejönnek, a sebész ugye a társaságnak a középpontjában van, mert hívják az ortopéd orvosok is, meg hívják az érsebészek is, meg a... És akkor neki ez fontos, hogy ő tudjon kapcsolódni a többi osztály orvosához is.
Nem annyira, hanem szerintem inkább úgy, mint egy szulfúr. Aki arra vágyik,
tudja, mint a többiek.
Aki arra vágyik, hogy el legyen ismerve, annak aki. Na most a műtőben, hogyha ő jól csinálja a feladatát, akkor ő el lesz ismerve, és el lesz fogadva, és meg lesz becsülve, ugye? Mert egy sebészt megbecsülünk. Tehát, hogy mondjuk ez lehet egy hármas soros sebész.
De ez egy kisvárosban, és most ez alatt értem
Pécset.
Ez fullra város szinten, tehát ki a legjobb sebész, és felsorolnak hármat. Hiába vagy a klinikai nagyváros. Tehát, hogy és akkor ugyanúgy otthon ez a kapcsolódós, igen.
Na jó, de van, aki úgy sebész, hogy meg akarja ismerni a legújabb műtéti technikákat, mindig tökéletesíti magát, mindig igyekszik a legújabb módszereket külföldre használni, kiállt külföldre tanulni. És akkor ez lenne az ötös soros sebész. És a hatos soros sebész pedig.
Ő lesz az úr a műtét,
az érmecsebésznek, mert hogy ő valahogy vezeti a dolgokat, és mégis ő a legfelelősség.
Ő lesz az
anyunk.
Hát az lehet, hogy ő, tehát, hogy ő is olyan lesz, aki igyekszik a legjobb lenni, és tanul, és tökéletesíti magát. Ez is igaz a hatos sorra is.
Én igen. Még és külön... szeretnek barkácsol az ortopédus.
Az lesz, az kihajtuk. Így van. Tehát, hogy mondjuk a szemész, a szemsebész, az, aki általában rutin munkát végez, mindig ugyanazt a szürke hályogot csinálja újra, meg újra, meg újra. Vagy a fülorgégész, aki kiveszi a mandulát, ami rutin munka. Az abszolút lehet négyes.
Csak okutószalak vannak, nőgyógyászaton is.
Na, látjátok, örülök, hogy most így megéreztétek, hogy hogyan lehet erről gondolkodni. Hogy nem az számít, hogy kinek milyen státusza van, mit csinál, hanem hogy miért.
És mi a patológus? Ezt tényleg fejtsük meg.
A patológus.
Mi? Patológus. Hát, nem akar emberek.
Lehet egy második soros patológus, akit érdekel a test.
Igen, emberekkel nem akar találkozni.
Lehet első soros patológus, mert hogy nem akar emberekkel, ő szeret egyedül lenni, egy dologra fókuszálni, elzárva lenni a világból, ő végzi a munkáját, és különben is az élethalál szélén ott ő van. Tehát lehet egyes soros is.
Igen. Én ismerek ötös soros patológust.
Kettes soros, minden soros lehet, ezt mondja, a hármas, mondjuk a hármas soros patológus az lehet az, aki azt gondolja, hogy nagyon fontos az embereknek, hogy a szeretteik megtudják, hogy miben halt meg
a... Meg azért a szövettan csinálják, tehát így, nekik az...
Meg a igen. Utat, nem, tehát ő kimondottan azért ötös soros, mert hogy őt abszolút az érdekli, hogy hogyan lehet újítani, behozni új dolgokat, hogyan lehet az emberiség javára használni azt, hogy ő mű. És hogy ő azt precízen, pontosan csinálja, különböző eljárási technikákkal.
Na, szóval látod, egy patológus is lehet bármelyik sorból.
Hármas is, jó.
Tehát, hogy most mondtuk, hogy hogyan lehet hármas.
Igen. Ja, mondom, hogy még hármas
igen.
Is.
Igen. Tehát, hogy mindenki lehet minden. A kérdés az, hogy miért. Miért az, aki miért úgy csinálja, ahogy csinálja? Milyen gondolata van amögött? Na, és ezért, és látjátok, ezért nem elég az, hogy mi az élethelyzet. Ezért lesz ez csak egy felszíni dolog a szeradásnál. Ezért kell mélyebbre menni. És elmenni a miértek legutolsó soráig. És az lesz az érzet. Mert minden tévképzet mögött az érzet áll. És minden lelki tünet mögött a tévképzet áll. És minden tünet mögött az érzelmek vannak. Ez lehet, hogy meglepődtek, hogy ezt mondom.
Ez már föl van
végül. Igen, ezt most bekapcsoltam.
Én értem.
Tehát ezért van az, hogy az érzet a legmélyebb hely, és hogyha onnan tudunk szert adni, akkor az összes többit le fogja fedni. Még hogyha tévképzett szinten adunk, vagy érzelem szinten adunk szert, az a maradékot nem feltétlen fogja lefedni.
Nem tudja.
Vagy csak testi szinten, mondjuk adunk egy bevált indikációt testi szinten, az nem feltétlen fogja ez a szer lefedni az érzelmi szintet, a tévképzetek. Értitek? Attól ez még lehet jó szer, tehát hogy ezért mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehet gyógyítani, lehet, csak az a gyógyítás limitáltabb. De valamikor csak azt tudjuk tenni, nincs is más a lehetőség, és akkor ezt kell használni. Ezért jó tudni mindent, mindenféle módszert. Jó? Na, ügyesek voltatok. Nem azt mondtuk el, hogy orvosok a sorokban, amit én terveztem, de nem baj, mert hogy pont ezt akartam, csak hogy gondolkodjunk erről egy kicsit. Na. A...
Pagány ez a
kép. Emlékeztek? Mondtam nektek, hogy a periódusos rendszerben a lantanoidák meg az aktanoidák azok tulajdonképpen a harmadik meg a negyedik sornak a... Nem, az ötöd, nem, a hatodik és a hetedik sornak a kiágazásai.
Akkor lantanoidák a hatosé.
Hatos kiágazása.
Jó. Igen. A lantanoidák olyan hatossoros emberek, ez most csak röviden egy mondatot, akik nem másokon, hanem saját magukon akarnak uralkodni. Bennük nincsen vágya arra, hogy mások felett uralkodjanak, de annál nagyobb az igény, hogy a saját sorsukat, saját életüket irányítsák. És amikor a hetedik sorról beszélünk, az elmúlás, szétes, és ezek tulajdonképpen az aktanoidákról szólnak egyébként. Na. Tehát a sorok azt mutatják meg, hogy ki melyik fejlődési állomáson van elakadva, hol vannak a problémái. Azokban a témakörökben, amiket most megbeszéltünk, és amiket most már olyan ügyesen kezdtek használni. Az oszlopok, igen, és van 18 oszlopunk. Tulajdonképpen egyébként ezt a lantanoidás sort, ezt itt elé kellene rakni. A periódusos rendszernek, mert ugye az első lantanoida az a lantánum, ami a harmadik, és a negyedik oszlopban van a cérium, és a többi, és a többi. Szóval inkább ennek így előtte kellene lenni, és ugyanígy igaz az aktanoidákra. Ugye az aktanoida az, tehát az első aktanoida az a hármas oszlopban van, és az első kettőben pedig nincsen.
Ezekről csináltak plovingot?
Persze.
De akkor a hetes sorban nincs, vagy előtte még ott van a
francium és a rádium, igen, ami nem aktanoida. De igaz, tehát hogy az nagyjából igaz rájuk az, ami az aktanoidákra.
Tehát mégis a hatos sor után kellene egy lúk, és oda betolnani ezt a lantanoidákat, és utána jöhetne a hetes sor. Az alá pedig a...
Hát nem
úgy is lehetne. Egy szinten van velük, csak előtte van. Térdelen előtte van.
Én elképzeltem, csak akkor pont így az oszlopokat látnád, hogy mihez.
Igen, lehetne úgy csinálni. Igen. Na, és az pedig, hogy abban a témában, amit a sor kijelöl, az oszlopok fogják megmutatni, hogy abban a témában az illető hol tart. Tehát arra fog válaszolni az oszlop, hogy hol tart a célja elérésében, mennyire magabiztos, mennyire van kész a feladatra.
Bocsánat, a hetes sor.
Erről beszéltünk. Az aktanoidák és a hetes sor az ugyanaz.
Jaj.
És a francium és a rádium van először, és utána az aktanoidák jönnek.
Jó,
de ez külön alkalom, nem a hagyi?
Tessék?
Ez külön alkalom.
A lantának is, nem?
Igen. Igen.
Ja, jó, oké.
Okay. Igen. Hogy erről ma nem beszélünk, ezt külön veszük. Tehát, hogy lesz arra lehetőség, hogy beszéljünk külön az aktanoidákról, végigvegyük őket, de ez nem a ma feladata. Szóval, hogy azt kell nézni, hogy valaki mennyire érzi magát készen arra a feladatra. És ennek a belső megélése a fontos. Hogy hogyan éli azt ő meg, hogy mennyire van készen. Nem a külső valóság. Mert hogy mint látjátok, az csalóka lehet. Mert azt gondoljátok, hogy egy csebész rögtön azt mondta azért, hogy ó, az hatodik soros. De látjátok, hogy nem feltétlen. Tehát, hogy nem a külső valóság számít, hanem az, ahogy ő megéli azt, amiben ő van. Oké? Okay? Tehát az oszlopok azok egy megküzdési stratégiát fognak mutatni. Az egyéni teljesítmények objektív megfigyelése után. Ami azt, amiben nézzük, hogy hogyan dolgoznak a céljuk eléréséért, milyen ennek a munkának az intenzitása, mennyire vannak annak a bizonyos képességnek a hiányában, hogy el se érte, vagy már veszíti el. Mennyire magabiztos. Milyen könnyen adja fel, vagy mennyire keményen küzd egy dologért. És nem akartalak, Kata, kijavítani, amikor azt mondtad, hogy így az oszlopokon belül is van egy ilyen előrehaladás, vagy fejlődés, ezt mondtad. És tulajdonképpen, mert hogy ez nem egészen így van, hanem, mert gondoltam, hogy úgyis visszatérünk délután, hanem ez úgy van, hogy az elején annak a bizonyos dolognak, ami sorban van, annak a képességeinek a kezdetén van, éppen hogy csak elkezdi, középen valahol eléri a képességek csúcsát, amit csak el lehet abban az oszlopban, és utána pedig következik valami fajta vesztése annak az adottságnak, vagy a képességnek, vagy arra, ami ott cél abban a sorban. Tehát azért van ez a harangörbe. Uh-huh. Jó? Tehát, hogy és ezért került a szén, meg a szilíceum oda középre, mert sokkal inkább ezt a középső oszloposságot mutatják.
És Ágnes, mennyire van kész a feladatra 1-től 10-ig? Ez nem a magasságot jelenti akkor. 1-től 10-ig.
Nem, hanem az 1-től 10-ig való skálát, amiben úgy általában 1-től 10-ig szoktuk értékelni a fájdalmat, vagy a helyzeteket, hogy ki mennyire mélyen él meg egy dolgot, az általában 1-től 10-ig való skálán van. Tehát, hogy ez azt is jelenti, hogy mennyire van kész a feladatra. Az elején nagyon nincsen kész, mert még nem készült fel, a végén meg már veszti el a képességeit, azért nem lesz tízes. És ott a középső szakaszon van, amikor leginkább a birtokában van annak a bizonyos dolognak, annak a sornak a témájának. Azt is nézzük, hogy mennyire bizonyos valaki önmagában, milyen az önértékelése, illetve mennyi segítségre van szüksége a céljaihoz. Nyilván az oszlop elején lekapcsolom. Az oszlopok elején ott még egyáltalán úgy érzi, hogy nincsen kész a feladatra. A második felében a sornak pedig már úgy érzi, hogy ő veszteségben van az adott témával kapcsolatban. Az első oszlopban látjuk a hidrogént, a lítiumot, a nátriumot, a káliumot, a rubidiumot, a céziumot, a franciumot. Ez az, amikor elkezdődik valami, egy új dolog, egy új képesség, ez az elindulás. Egyedül úgy érzik, hogy szinte bele se tudnak kezdeni a sor által megadott feladatba. Vagy, ha bele is kezdenek, azt látjuk, hogy azonnal feladják. Azt látjuk, hogy az egyik dologból a másikba kapkodnak, nem kitartóak. Jellemző az első oszlopra egyfajta gyerekesség, egyfajta naivitás, impulzivitás, spontán cselekvés. Ők tudnak ilyen magukkal ragadók lenni, kiáramlók, és nem elég végig gondoltak a dologban, csak úgy belekezdenek. Vagy az a probléma, hogy nem tudnak belekezdeni, el se tudják kezdeni. Ugye itt még nincs egy kialakult struktúra, egyetlen egy kis elektron van, ugye a külső elektron héjon, teljesen mástól függenek. Azzal a témával kapcsolatban, ami annak a sornak a témája. Itt van egy gyerekes függőség. Nagyon nehéz elkezdeni a dolgokat. Egyedül nem képesek semmire. Kell valaki, aki melléjük áll, és aki a segítségükre lehet, és akkor akár még sikeresek is lehetnek. Emlékeztetek, ezt mondtam tegnap is, hogy ha valaki jól kompenzált élethelyzetben van, akkor tud jól működni, de akkor, és akkor nem látszik, hogy hol a probléma, amikor valaki jól kompenzált. De érezhetik magukat nagyon magányosnak, nagyon elhagyatottnak akkor, amikor nincsen meg ez a segítség. És ettől eluralkodhat rajtuk egyfajta pánik. Ők gyakran egyoldalúan tudják szemlélni a helyzeteket, nem kiegyensúlyozottak. És úgy is tűnhetnek, hogy valamennyire akaratosak, mert hogy annyira félnek a változástól. Kinyitom ott az ajtót, hogy legyen valami légmozgás most már, hogy egyébként itt megáll a levegő is.
Tegnap, amikor itt kinyitottad, ez is nagyon jól mozgott egyébként.
Igen, de most már nem akarom azt kinyitni, mert annyira meleg van odakint.
Jó, oké, csak mindig.
Hanem kinyitottam, mert ide tűz a nap. Amíg ide tűz a nap, addig nem akarom kinyitni. Hátsó ablakot, ahol már nem tűz a nap. Ez csak az élet tapasztalata, hogy működik tovább egy lakás.
Te tudod, hogy én csak mondtam, hogy ez tapasztalat.
Köszönöm. Mert később jó lenne, csak most még megyünk oda tűzelem. Tehát ha belegondoltuk, hogy például milyen egy kálium, mit tanultatok a káliumról?
Nagyon nagy munkabírású, de hogy ilyen merev.
Aha.
Merev és nehéz, súlyos, de strapabíró, nagy munkaképességű, de mondják meg, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, azt ő tök precízen megcsinálja, meg hogy nagyon az jut még eszembe, hogy intellektuális beállítottságú inkább, tehát hogy elnyomja, tehát hogy olyan értelemmentesnek tűnik.
Úgy értem, mert az intellektuális beállítottságú az
nem, hanem
más hogy, jelent, de hogy nem annyira az érzelmeikből.
Folyékosan kidolgozottan.
Igen, meg hogy ilyen listát csinál, hogy nagyon...
Tehát, hogy nagyon precízek, pontosak, rendezettek. Ezek nagyon felelősségteljes emberek, ugye általában, akik jól végzik, lehet rájuk számítani, mert jól végzik a munkájukat, elvégzik, amit kell. Ugye itt a vasornak a fegyelmezettsége, az megjelenik náluk, és ott erősen jelen van, de egyben az első oszlop impulzivitása is találkozik, és az, hogy ezt esetleg túltolják, amit kell csinálni abba a sorba.
Túltolják?
Igen, hogy nagyon-nagyon precíz, nagyon fegyelmezett, nagyon pontos, nagyon... és ők kérdezés nélkül, erés kötelességtudattal végig csinálják a nehéz feladatokat. Mert az első sornak, az első oszlopban egyébként nem érzik, hogy van rejtegetni valójuk. Tehát, hogy a kálcium a másodikban, az már fél attól, hogy megfigyelik, mert ott már van egy struktúra, amit fél, hogy megmutathatok, vagy nem. De az első oszlopban még nincsen kialakult struktúra, szóval, hogy a kálium nem fog attól félni annyira, hogy őt megfigyelik. Vagy hogy megmutassa magát. Akár úgy is lehet mondani, hogy egyfajta impulzívan megkövetelt fegyelmezettségük van. Fegyelmezettség bármi áron. Igen. Milyen lehet egy rubidium például? Az lehet, ennek is több arculata van. Például láttam olyan esetet, ez nem az én esetem volt, ahol azt mondta el egy ilyen mondjuk 14-15 éves lány, hogy ő nagyon szeret rajzolni. az a mindene, hogy ő rajzol. És akkor mondta neki a homeopata, hogy na jó, akkor rajzolj nekem valamit. És azt mondta, hogy jó, rajzolok. Szívesen rajzol. És leült, és elkezdett rajzolni, elkezdett volna rajzolni, így letette a ceruzát a papírra, és ott megállt. Tehát, hogy nem tudta elkezdeni a dolgot. És akkor kérdezte tőle a homeopata, hogy na de nem fogsz rajzolni? Hát most nem jut eszembe semmi. Értitek? Tehát, hogy azonnal beleegyezett, hogy ő rajzolni fog, mert azt ő úgy szereti, lelkes volt, impulzivitás. De nem tudta elkezdeni a dolgot, ezért volt ő rubidium. Vagy egy olyan is lehet egy rubidium helyzetbe, aki nagyon szeretné kiélni a kreativitását, de nincsen rá lehetősége. Nem engedik meg, olyan az élethelyzete, hogy nem tudja elkezdeni azt, amit ő nagyon szeretne csinálni. Olyan is lehet a rubidium, aki átgondolatlanul, folyamatosan ötleteket vet fel, de egyikbe se kezd bele, hogy ezt megvalósítsa. Mert hogy azt gondolja, hogy ó, én már ezt kitaláltam, nem az a lényeg, hogy megvalósítsam, hanem az ötlet a fontos. Értitek? És ez is az első oszlopra jellemző. Tehát, hogy ezt azért mondok el ennyi mindent, hogy lássátok, hogy ez is több arcú lehet. Tehát, hogy ő általában ezek egyszerűek. Lehet bennük fajta naivitás, egy sávon gondolkodás. Tehát ez az egy dolog, az első oszlop és az egy gondolat, egyedül érzi magát, egyedül nem megy, nem tudom még, egyszerre csak egy dolgot, egy sávó haladás, tehát hogy ez a jelleg, ez az első oszlopban benne van. A második oszlop, ott a berillium, magnézium, a stroncium, kálcium, a bárium és a rádium lakik. Ő már, neki már ugye van egy kis struktúrája, és kezd összehasonlítgatni, és akkor azt gondolja, úristen, mit csinálok? Jól csinálom én ezt? Biztos, hogy így a jó? Szóval, hogy ő felmér a második oszlopban. És másrészt pedig még mindig szüksége van támogatásra, ezért nem meri felvállalni azt, aki ő. Emlékeztek, ezt mondtam tegnap a magnéziummal kapcsolatban, hogy aki ő, azt nem meri felvállalni a magnéziummal. Igen. Tehát, hogy már elkezdenek dolgozni abba a témába, ami a soré, de csak a legoptimálisabb helyzetben állják meg a helyüket. Egyéb esetekben inkább másokra szorulnak. Kell nekik a támogatás. Nincsen elég önbizalmuk, szégyellősek vagy zavartak. Ők nem biztosak a dolgukba. És ez okozhat egyfajta passzivitást. Nekik nagy szükségük van egy társra, egy vezetőre, egy gurura, egy tanítóra, a családra. És gyakran van az, hogy úgy érzik, hogy nekik, ami az úgy fejeződik ki, hogy azt mondják, hogy le kell horgonyoznom. Tehát, hogy a horgony az például a második oszlopnak a jelképe, vagy kell egy pajzs, egy védelem, egy burok. És a burokról ugye beszéltünk már, emlékeztek, a második sornak a kapcsán is. Így van. De hogy ez a második oszlopban is előjöhet, mint téma. A, De ez a, hogy szükségük van egy segítőre, ezt erősen kiemelném.
Bocs, de akkor mondjuk egy aranysornál is.
Bárium.
Aha, mondjuk igen a bárium, hogy akkor az még nem igazi vezető, csak benne vannak azok a...
Igen, tehát hogy ő mondjuk ő úgy vezető, hogyha mondjuk van mellette valaki, aha, például, akivel együtt dolgozik, és akkor ketten, aha, nagyon jól tudnak vezetni. Aha. Például. Vagy akkor lesz jó vezetője egy kisebb csoportnak, hogyha van egy gurúja, egy tanítója, egy valaki, aki ezt fordulhat segítségért, aki... Hagyd itt van, nyugodtan! Nyugodtan, persze! Így.
Hát azért nagyon árnyalja a képet most, ugye, kiből lesz vezető, meg nem vezető.
Meg, hogy milyen fajta vezetők vannak.
Lesz, igen.
Ugye?
Ja, most így, ja.
Igen. Tehát ők gyakran mondják ezt, hogy kell nekik egy segítő. Tehát mondjuk azt mondja a Kálcium, hogy ha lenne egy jobb főnököm, akkor jobban lenne a munka. Uh-huh. Mondjuk a stroncium, az egy olyan író, aki csak az íróasztalának ír. Mert fél megmutatni másoknak, mert hogy akkor kritika érhetné az ő művét. Tehát értitek, ahogy a téma és a viselkedés, ahogy azzal a témával megküzd, az összekapcsolódik az oszlopba és a sorba. Vagy lehet a stroncium egy kutató, aki úgy érzi, hogy megfigyelik az ő munkáját. Gondoljatok a Chaplin filmre. Mm-hmm. Igen. Jó. Gyakran van egyébként a kálciumnak is, és a stronciumnak is boka problémája.
Boka?
Boka. Mert hogy ugye nem elég stabil, uh-huh, gondolj bele, nem elég stabil. A stroncium karbonikum, az kifejezetten egy jó bokaszer. A ruta és a rusztox is tudjuk, de... Uh-huh. Igen. Ugye ezt említettem már, hogy a bárium például a hatodik sorba, az jó lehet olyan szégyellős, bizonytalan, esetleg még szellemileg is visszamaradt gyerekekre, akik azért otthon irányítják a szülőket. Itt gyakran van kifejezésbeli probléma ebben a második sorban, hogy nem tudják kifejezni magukat. Lehet dadogás, mint például a magnéziumnál, de lehet szó nem találás is. Tehát, hogy és akkor utána önértékelési problémái lesznek. Vagy azért alakul ki a beszéd probléma, mert önértékelési problémái vannak. Szóval, hogy ez egy ördögi kör. De hogy nagyjából erről szól a második oszlop. Ő mindig figyeli a többiek reakcióit. Elég kritikus is abban, hogy mit gondol arról, amit a többiek csinálnak. De ő is úgy érzi, hogy őt is figyelik, ezért inkább elbújik. Ne lássák, nem akarja megmutatni magát. És emlékeztek, amikor rámutattam arra, hogy a kálcium az három értékű szer, igen, abban a sorban, hogy az a félelem, hogy megfigyelik, mert ott a második oszlop témája, és a negyedik oszlopnak ez a félelme, hogy megfigyelik, egyben találkozik, ezért lesz ott az olyan erős.
Amúgy is nagyon egy szorongószer, ugye?
Hát ezért.
Ez nagyon.
Vagy hogy mondjam, azért fejeződik pont a kálciumban ki, mert ott ez a helye a periódusos rendszerben. Harmadik sor.
Megjött a csiga.
Előző
nél
milyen állat
volt?
Megjött
a csiga. A
kagyló.
A ráknak az ollója. A ráknak az ollója.
Nem, az egy kagyló volt. Csak egy kagyló. És azért volt kagyló, ugye, mert hogy fél, hogy megfigyelik, ezért becsukódik. És kinyitódik időnként, amikor biztonságos a dolog, amikor ott van valaki, aki segít neki, amikor optimális a helyzet, akkor kinyílik, de minden más esetben becsukódik. Ezért a kagyló a jelképe a második oszlopnak. Köszönöm, hogy rákérdeztem, ezt elfejtettem mondani, de hogy próbálok nektek minél több kapaszkodót adni.
Az első nem miért a gerinc oszlop volt?
Mert hogy ott még vagy van, ott van az én, az aki a gerincoszlopunk adja az akaratunkat, az énünket, és az ott még hiányzik abból az oszlopból.
És egyébként több kagyló is van, tehát nem a kálcium karbonitumból. Az egy reprezentáns kagylószer, de mint tegnap említetted, hogy a második sorban vannak
egyébként. A kagylók egyébként. Pontosabban, amikor azt mondom, hogy második sor, az azt jelenti, hogy a kagylók második soros alakúak, és, uh-huh. és aztán a kagylóknak még van ugye második, harmadik számuk is, uh-huh. tehát még olyan kagyló is van, ami az ötöshöz is tartozik. Ötödik soros tulajdonságai
sok
is vannak.
Sok kagylószerünk van egyébként?
Nem olyan sok, 5-6 szerintem.
Ez is érdekes lett, hogy miből csináltak szert, hogy
hát olyan, amivel valamilyen dolga van az embereknek, mert hogy pénznek használták például régen, vagy tehát, hogy valamiért, vagy megesszük az osztrigát, tehát, hogy amivel dolgunk van, abból lettek a szerek elsősorban. Vagy amivel gyógyítottak, abból lett a szer. Na, harmadik sor. A bor, a skandium, az itrium, a lantánium, és az
actinium.
Igen. Alumínium. Kihagytam, bocsánat, és az alumínium. Köszönöm. Ő már elkezd csinálni dolgokat, de nem tudja, hogy mit akar csinálni. És ezért különböző dolgokat próbálgat. Megpróbálja ezt, megpróbálja azt, de nem kötelezi el magát. Nem tudnak dönteni. Azt gondolják, hogy esetleg lehet valami jobb, amit meg tudnak találni. A pozitív oldala ennek az oszlopnak, hogy kutatnak, összehasonlítanak. A negatív oldala, hogy soha nem hagyja abba a kutatást és az összehasonlítást. Emiatt nem stabil, hanem ilyen változékony lesz. Vajon képes leszek-e valami újat alkotni? Vagy belekezdeni valami egyedibe? Lenne mondjuk az ötödik sornak a problémája. Ahogy a harmadik sorról beszéltünk, az alumíniumról. Mert ugye megbeszéltük azt is, hogy milyen könnyen hajlítható maga a fém. Mennyire képlékeny. De ez az egész harmadik oszlopra igaz, hogy ez a fajta hajlíthatóság. Ugye ez nagyon nehéz, amikor valaki nem tud eldönteni egy helyzetet. Megnézi jobbról, megnézi balról, de nem tud dönteni. Nem tudják, hogy mit tegyenek. Újra még mérlegelnek. Aztán egyik irányba se billennek el. Ez egy ilyen nagyon megakadt élethelyzet, hogyha ez felerősödik. Tűnhetnek zavarodottnak, mert hogy megkérdőjelezik saját magukat, de mások álláspontját is. És ezért úgy tűnik, mintha ők nem lennének együttműködőek. Pedig akarnak együttműködni, csak
bizonytalanok.
Bizonytalanok. ez a jó, megcsinálom, csak tudjátok, vagy hogy de, és akkor jön valami kifogás. Ebből az következik, hogy mások esetleg úgy ítélik meg, hogy ők megbízhatatlanok, csak kifogásokat keresnek. Ő meg úgy éli meg, ezért cserébe, hogy mások figyelmen kívül hagyják őt. Hát nem veszik őt eléggé figyelembe, meg az ő vágyait, meg a gondolatait. Ilyen kifejezéseket használhatnak, amikor beszélnek a saját helyzetükről, hogy még nem alakult ki, még nem vett gyökeret, még nem elég szilárd, vagy széteshet, nem biztos, nem eléggé megalapozott, ingatag. És ebben az oszlopban nagyon fontos lesz a kapaszkodás, vagy megtartani valamit. Tehát mondjuk, amikor ilyen problémái vannak mondjuk egy tinédzsernek, hogy most akkor sarkutató legyek, vagy operaénekes. Melyik a kettő közül? Vagy mondjuk, amikor egy papnövendék megkérdőjelezi, hogy lehet ez az ő hivatása, hogy pap legyen. Lehet, vagy nem. Értitek? Tehát ez az oda-vissza érvek, mérlegelés. Ez egy nagy önbizalom hiányt mutat. Vagy mondjuk lehet az a PhD hallgató, aki állandóan váltogatja a kutatási témáit. Már a többedik szakdolgozati vagy PhD-s témába kezd bele. Ez is jó valamiért, az is, értitek?
Hogy halmozza a szakmákat, diplomákat, de egyikében sem kezd el dolgozni.
Az lehet már a negyedik oszlop is, majd mindjárt meglátod, hogy miért. Hogyha befejezi, de az a kérdés, hogy, tehát, hogy jaj, mi legyek? A harmadik még nagyon bele se kezd, vagy belekezd és feladja. Amikor már eljut odáig, hogy befejezi a diplomáját, az már legalább a negyedik vagy ötödik.
Uh-huh. Még akkor is, hogyha nem kezd el dolgozni, hanem igen, azonnal egy másikot.
Igen, mert ő a diplomáját azért megszerzi, szóval valamit befejez. Igen. Két csigás vicc. Hogy emlékezzetek, hogy ez a csiga. A csiga biciklizik az erdőbe. Szembe jön vele a róka, és azt mondja neki, hé, csiga, te nem is tudsz biciklizni. Jaj, tényleg. És bum, elesik. Jó? Tehát, hogy ez a harmadik oszlop. Megy a csiga a sivatagba. Jaj, de hülye vagyok. Jaj, de hülye vagyok. Lehet, hogy nem is vagyok olyan hülye. Tulajdonképpen én egész okos vagyok. Tényleg. Én tulajdonképpen egész jól vagyok. Na jó, akkor ezt most lekapogom. Ki az? Jaj, de hülye vagyok. Jó, na. Negyedik oszlop. Itt van a titán, a cirkónium, a cérium, a hafnium, a tórium. Ez a kezdete valaminek. A hivatalos kezdete. Amikor elkezdődik valami, amikor létrehoz valamit, de nincs még elég kitartás. feltételesen elkezdi megtenni az első lépéseket egy kidolgozott terv megvalósításához. Ez valami kezdete valami műnek. Szóval itt már elhatározza, hogy mit akar csinálni, és belekezd. Értitek? Éppen, hogy csak belekezd. De nagy a kudarctól való félelem. Már tudják, hogy mit akarnak, világos terveik vannak, de még vagy nem képesek elkezdeni, vagy rögtön, ha akadályba ütköznek, akkor visszafordulnak. Mert hogy bizonytalanok a saját képességeikbe. Sok mindenbe belekezdhetnek, megtervezik, tehát hogy itt vannak pontos tervek, de nem fejezik be. Ez is a negyedik oszlop lehet. A negyedik oszlophoz tartozik, mint mondtam, valaminek a hivatalos kezdete, tehát valaminek, mondjuk egy házasság, amikor elkezdődik, akkor összeházasodnak. Vagy az üzletkötés, amikor megköttetik, vagy az iskolába menet. A szimbóluma az lehet a kapu, vagy a híd, a kapu, ami a bejárata valaminek, valami elkezdődik. A híd, amikor elkezd valahova elindulni valaki. Itt még bizonytalanság van, kételkedés, még nem tiszta a jövő. Elkezdi, ingadozik, de bizonytalan. A második oszlop is pánikolhat a bizonytalanság miatt, de a négy már elhatározta magát. Azt tudja, hogy mit szeretne csinálni, de nem meri. A második oszlopos meg inkább hagyja, hogy mások döntsenek helyette. A négyes meg, mert ő tudja, hogy mit akar. Értitek? A szimbólum az a Titanic. Hajó, ami nagy előkészület volt, pontos tervek, a legjobb hajó a világon, a legjobban megépített, a leggazdagabb, de az első jéghegynek ütközve vége lett a dolognak. Eddig tartott. Tehát, hogy ő már meghozta a döntést, ezért nem lehet a kettes. Mert a kettes még nem hozott döntést. Vagy a hármas sem hozott még döntést. Ő tudja, hogy mit akar. Lehet a csíra, amikor már megjelenik. Szóval, hogy már valami kezdet ott van. De az még ugye bizonytalan, törékeny, mint egy ilyen apróka növényke. Éppen, hogy kiemelkedik a talajból. Megjelent, már itt van. Tehát ez a negyedik oszlop. Az egyes, kettes, meg a hármas, az még a föld alatti csíra, amikor ott gyökereket ereszt, meg nem tudom, de még nem látszik. A négyesnél már megjelenik a kis zöld levelecske. Ezért raktam oda ezt, tehát a képet, hogy emlékezzetek erre a képre. Tehát minden olyan helyzet, amikor új dolog kezdődik, ez ijesztő lehet egy negyedik oszloposnak. Amikor elkezdi az új munkáját, tehát hogy már tudja, hol fog dolgozni, el is megy a munkahelyre, jaj, de mit fognak gondolni rólam, hogy fogok én ott teljesíteni. Érdekes lehet, hogy ők kívánhatják az almát, vagy allergiásak lehetnek rá. Illetve egy másik klinikai jellemző a korai magömlés, röviddel a behatolás után. Ez érthető, hogy miért szerintem.
Az almát pedig azért kívánja, mert Ádám és Éva az almával lett
egy ezt nem tudom, hogy miért kívánja, ez csak egy ilyen megfigyelés, hogy itt szeretik. Um, mondjuk az ötödik sorból lehet ez egy olyan kis hegedűs, aki egyrészt újra és újra gyakorol a darabba, de nem ér a végére. Újra és újra kezdi, nem ér a végére, ezért amikor el kell játszania, mondjuk a gitán vagy az órán, akkor mégse tudja megtenni. Tehát ilyenfajta élethelyzeteket képzeljetek el. Jó. De akár egy másik ötödik soros lehet egy mondjuk valaki, aki mondjuk egy énekesnő, aki turnét tervez, de a turnéja első napján mondjuk gégefőgyulladása lesz, és mégse tudja megcsinálni. Szóval arra is kell figyelni, hogy milyen élethelyzetben jelenik meg egy patológia. Mert az segíthet az oszlopban. Pont ott, amikor már elkezdte volna azt, amire vágyott, amit elhatározott, hogy csinálni fog, ami az ő dolga, ott lesz egy patológia.
És ez akkor számít, hogyha ez visszatérő, vagy mondjuk az egyetlen egyszerű alkalomnál is?
Hát valószínű több indikációját is fogod látni annak, hogy ez az oszlop, ez mondjuk oda vezet, és aztán látod, hogy ez más helyzetekben is. És így van, hogy itt igaz az ötödik oszlop. Vagy a negyedik oszlop, vagy akármelyik, mindegy. Jó? Ötödik. Ő nagy terveket csinál. A cél megvan, halad is előre, amíg aztán egy nagy problémában nem ütközik, amit megoldhatatlannak talál. Ő újra és újra próbálkozik. De a sikertelenségek után a cél elérése egyre elérhetetlenebbnek látszik. És azt mondja, hogy hát akkor most inkább csak alaposan előkészítek minden, akár, és majd aztán elkezdem a feladatot. Ő már tudja, hogy mit akar. És el is kezdi azt megvalósítani, csak nem, csak mégiscsak megakad. Tehát például valakinek az a célja, hogy diplomát szerezzen, és akkor mindent megcsinál, kivéve a diploma munkáját nem írja meg. Azt egyszerűen nem ér annak a végére. Tehát értitek, már ő előre haladt, nem az elején adja fel, mint a négyes, előre haladt a feladat elvégzésében, de mégsem ér a végére, nem tud abba kiteljesedni. Tehát, hogy megvan, mit akar, el is van tervezve, megvan a terv, de mégse tudja megvalósítani. Szóval a három, tehát hogy ő az ötös, az már elköteleződött valami felé. Tett is dolgokat ennek az irányába, de aztán, amikor akadály vagy kudarc van, akkor feladja. A hármas előtte, az még bele se kezd annak a dolognak a, inkább csak mérlegel, hogy kezdjen vagy nem. És nincs is realisztikus elképzelése a ráváró feladatba. Azért megyek mindig vissza, hogy lássátok, hogy hogyan épül ezt fel, és hogyan lehet egymással összehasonlítani, mert ez nem mindig egyszerű azért. A négyes meg az ötös megkülönböztetése pedig, hogy a négyes is, meg az ötös is már elhatározta magát, de a négyes már a küszöbnél megrémül, az ötös pedig több kísérletet tesz arra, hogy megoldja a feladatot, és csak később adja fel. Mondok egy példát, például Niobiumra. Ez lehet egy olyan, mondjuk művészeti irányoltságú gyerek, aki soha semmit se fejez be, mert először alaposan kitakarítja a szobáját, mielőtt mondjuk tanulni kezdene, mert ugye azt csak rendbe lehet tanulni, de ettől úgy elfárad, hogy már az a tanulásra nem jut energiája. Értitek?
Az egyetemista hallgató 90%-a van vizsgai időszakban, mert olyankor megtalálják az összes pótcselekvést, és mire a nap végére már az egész kollégium ragyog, addigra már senkinek nincs kedve tanulni, úgyhogy inkább nézzünk meg egy filmet. Akkor ez ilyen vizsgai időszakszer.
Igen, tehát van, aki ebben van egész életében. Ebben a fajta belekezd, csinálja, elkezd tenni lépéseket, aztán nem jut a végére.
A dicséretet mi nem tudja elfogadni?
Hát mert ő is, mert elégedetlen azzal, hova eljutott. Aha. És a szőlőt, azt azért tettem oda, mert erre az oszlopra jellemző a savanyú, a szőlő dolog. Tehát, hogy ő az, úgy érzi, hogy ó, hát ezt én is képesítem, de hát azért nem tettem, mert nem is akartam igazán, vagy értitek? Nem is olyan értékes az, amit ott el akartam érni, vagy mások elértek ebben a helyzetben.
De ez már egy ilyen megkeseredett.
Ez a megkeseredettebb része. Tehát, hogy ez is előjöhet. Igen, ez a szőlő. Ugye?
És a malária miazma?
A malária miazmára jellemző, hogy úgy érzi, hogy őt kívülről valami állandóan megtámadja, ingerli, zavarja, piszkálják, nem hagyják. Ez. A hatodik oszlopban elértünk arra a fokra, amikor már valaki birtokában van annak a képességnek. De hogy ez még új. Ő is tudja, hogy új. Ezért muszáj bebizonyítania elsősorban saját magának, hogy ő ezt képes megcsinálni. Itt már nem lehet elkerülni a dolgokat, nem lehet halogatni. A dolgok elkerülhetetlenek, nem lehet elmenekülni, muszáj megcsinálni. Megélhetik úgy, hogy ők erőltetnek dolgokat, de azt is megélhetik, hogy ő rájuk van, rájuk erőltetve valami. De a hatosra jellemző, hogy ő szembenéz a nehézségekkel. És akár túl is csinálja azt, amit csinálnia kell abban a sorban. Ha van egy akadály, ami elzárja az utat, akkor ők keresztül nyomják, mindenképpen. És bebizonyítják, hogy egyedül is képesek a dolgok végrehajtására, és nem kellenek mások. De ennek van egy forszírozott jellege, szóval nem ez egy ilyen természetes, hogy meg tudom csinálni egyedül, mint mondjuk általában a hatodik sor, hogy képesek egyedül végrehajtani, hanem neki muszáj bebizonyítani, hogy egyedül is képes. Fontos ebbe az oszlopba, miután ennyire erősnek kell lenni, meg bátornak, hogy nem utassák meg a gyengeségeiket, azokat el kell takarni, nem szabad azt nyilvánosságra hozni, hogy mi az, ami nem megy. És miután gyakran csinálnak olyan dolgokat, ami akár veszélybe is sodorhatja őket, akkor el kell nyomniuk a félelmeiket. Tehát, hogyha mondjuk egy hatodik oszlopos van, aki fél a magasságba, akkor mondjuk az elhatározza, hogy akkor ő elmegy hegymászónak. Vagy kötéltáncosnak. Vagy felmegy a legmagasabb helyre, és onnan lenéz. Értitek? Tehát, hogy muszáj túltolnia azt, amivel kapcsolatban neki problémája van, hogy bebizonyítsa saját magának, meg a világnak, hogy ő erre képes. És az még a jobbik eset, amikor úgy érzi, hogy ezt én csinálom saját magamnak, az a nehezebb eset, amikor azt gondolja, hogy ezt mások kényszerítik rá, hogy ezt megcsinálja. Hogyha olyan emberekkel találkoztok, akik sokszor vannak veszélyes helyzetekben, akkor mindig gondoljatok a 6-os stádiumra. Ez a legbátrabb stádium, hogy oszlop. Nagyon merészek. Megtesznek olyan dolgokat, amihez másoknak nincsen bátorságuk. Nagyon kemények. Tehát ilyenek lehetnek mondjuk a mindennapi életben mondjuk a tűzoltók. Értitek? Akik veszélyes helyzeteket felvállalnak. Tehát, hogy ezt lehet úgy végezni, ami társadalmilag elfogadott a helyzet. Hát főleg, hogyha még fél is a tűztől és úgy lesz tűzoltó, akkor pláne a 6-osra kell gondolni.
Ez ilyen mentőhúvárok, tehát az összes ilyen extrém helyzetben valami extrémet csináló.
Igen, akik a veszélyeket keresik, vagy a veszélyt felvállalják, vagy a veszélyben jól érzik magukat, igen. Akkor lehet itt a 6-os oszlopra gondolni. Tehát, hogy egyrészt, hogy ő kemény, meg tudja csinálni, nem mutatja meg a hibáit, egyedül is képes rá, a wolfram az a szer, aki egyébként a repertóriumban, aki veszélyesen érdeklődik a tűz iránt. Imádnak hegyeket is mászni. És nagyon sokaknak kellett adni wolframot egyébként az amerikai 9-11 után, ahol tűz volt, veszély volt, sokak alvási nehézségére volt jó a wolfram egyébként. Tehát, hogy itt van egy példa arra, amit kérdeztél, hogy van egy külső helyzet, egy nagyon erős külső imprint, amitől sokaknak ugyanaz a szer kellett, mert hogy többen reagáltak ugyanúgy. Kicsit úgy, mint amikor valaki karapáccsal üt a kezére, és akkor annak árnyikát kell adni. Akármilyen sorba is tartozik.
Ilyen a wolfram is azt mondja.
Igen, ebben a helyzetben, a 9-11-ben, ahol tudod, felgyulladt egy épület, és ott égett, és hát ott bele lehetett halni, akkor nagyon sok embernek volt, ez nagyon-nagyon traumatikus élmény volt Amerikának akkor, az egész Amerikának, nem csak annak, aki ott volt, de akik New Yorkba éltek, azoknak meg pláne nagyon, de mindenkinek az volt. És hogy sokaknak lett alvási nehézségük, amit nagyon jó volt a wolfram.
Aha, tehát ilyen pánikus, traumatikus.
Meg a tűz. A tűz miatt, igen. Aha, a tűzes helyzet miatt. 7. oszlop. Na, erre az jellemző, hogy ők már megvan a képesség, már tudják, hogy tudják csinálni, de szívesen tökéletesítik. Ő hozzá akar adni ahhoz, amit már tud. Ezért tanul, gyakorol, és mások segítségét is kéri, kooperál. Együtt többre megyünk. Ez az az oszlop, amelyik szívesen együtt dolgozik másokkal. azért, hogy azt a feladatot, amit el akar végezni, azt beteljesítse. Ők tisztában vannak a saját értékeikkel, tehát innentől kezdve egyre erősödik az ego, az én, és az önértékelésük magukkal kapcsolatban. Ezek olyan emberek, akik amellett, hogy állandóan tanulnak, és állandóan tökéletesítenik magukat, szívesen tanítanak másokat is. És korrigálnak másokat. Ezek remek tanárok, vagy tréningvezetők. Nagyon fontos nekik a visszajelzés, tehát, hogy ők szívesen veszik, hogyha megmondják nekik, hogy mit csinálnak jól, meg mit nem. Tehát, hogyha konstruktív kritikát kapnak, azt nagyra értékelik, akár pozitív, akár negatív a dolog. Tehát ők elbírják a negatív kritikát. Mert van olyan erős az önértékelésük, hogy az se baj, hogyha jogos, hogyha nem olyan pozitív a kritika. Értitek, ehhez elég erős önértékelés kell. Önzetlen emberek, akik együtt akarnak magasabbra jutni másokkal, egymást segítve haladjunk előre. Viszont, ha nem kapnak pozitív visszajelzést a munkájukról, akkor megkeseredhetnek, csalódottak lehetnek. Tehát a fő gondolatok ebben az oszlopban a gyakorlás, a tanulás, a visszajelzés és a csoport. A mangánum az remek tanár. Mert szívesen tanít, és újra tanul, mert ugye a hetes oszlopra az a jellemző, bírja a kritikát, és szívesen dicsér, ő jól halad. És szereti a csapat szellemet. Tehát, hogy ők általában a mangánumok olyanok, akik képesek is továbbadni azt, amit már tudnak. Tehát meg tudják másokat tanítani, meg tudnak másokat is tanítani. Annélkül, hogy a későbbi oszlopoknak, mondjuk a tizedik oszlopnak az arroganciája jelen lenne. Tehát, hogy ők sokkal barátságosabbak, sokkal együttműködőbbek a tanítványaikkal.
A tizedik oszlop az arrogáns. Uh-huh. Szén az így. Arrogáns.
Ott nem a...
Túl stabil, igen.
Vagy nem. Igen, vagy a bizonytalanság. Hát azért a szén egy kis egóval arrogáns. Tehát nem ugyanúgy, mint egy hatodik oszlopos.
Ja.
Érted? Igen. Vagy hatodik soros.
Igen.
A klinikai jellemzők közül a mindenféle térd problémák és meniszkusz károsodások lehetnek, vagy olyan fülgyulladások, amikor a beteg szeretné kendővel vagy csapkával körbekötni a fejét, vagy bedugni a fülét. Ez elég gyakori, ez a fülgyulladásos probléma. Szerintem olyan helyzetekbe jöhet elő, amikor nem kapnak elég dicséretet, hanem túl sok kritikát kapnak. És akkor inkább nem akarják ezt tovább hallgatni.
És az is, aki ilyen vattát tömköd a fülébe?
Hát. Az elég jó jelzés annak, hogy nem. Mikor már hallani. Oké. A nyolcas. Ők már képesek kitartani egy feladatban sokáig. De azt élik meg, hogy kívülről valami hátráltatja őket, valami nyomás jön kívülről. És úgy érzik ezért, hogy nagy tehernek vannak kitéve. Ezzel elbírnak, küzdenek vele, de kívülről jön valami hátráltatás, valami nyomás. És nagy erőre van szükségük, és nagy kitartásra, hogy ellenálljanak ennek a külső erőnek. Ezért ők hajlíthatatlanok, formálhatatlanok. Gondoljatok a vasra, hogy ezt milyen nehéz meghajlítani. De arra is, hogy a vas milyen keményen tud dolgozni egy helyzetben. Ezt tudom, ez nagyon nehéz lehet megkülönböztetni, de előbbi stációktól, de van olyan, hogy olyan nagyon nagy a feladat, ők olyan nagyon nagynak látják, vagy olyan nagyon nehéznek, hogy nem bírnak belekezdeni. Tehát ez is lehet még egy nyolcas. Mert hogy itt az a megélés, hogy ez megoldhatatlan, ez egy óriási, ez egy emberpróbáló. És ezért nem mer belekezdeni. De az is lehet, hogy belekezd, és nagy akaraterővel végviszi. Amiben belekezdenek és csinálják, azt így csinálják. Nekik már nincs szükségük ilyen külső visszajelzésre, dicsérgetésre, mint a hetesnek, még szüksége van. Ők tudják, hogy képesek megcsinálni. Csak nehézségük van a kivitelezésben, a befejezésben. És ezek a nehézségek mindig kívülről jönnek, azt élik meg. Ők mindent megterveznek, átgondolnak, kitartással, kemény munkával, elős koncentráltsággal, pihenés nélkül egyre haladnak előre. Ha valaki ennek az útjába áll, vagy csak úgy látszik, hogy útban van, akkor azzal konfrontálódnak, veszekednek. És gyakran látjuk azt, hogy itt a nyolcas emberek egy ilyen teljesen lemerült állapotba kerülnek elénk. Hogy ebbe a nagy munkát, de akkor ez lesz a történetükben, hogy nagy munkát végeztek, keményen nyomták előre, minden külső nehézségek voltak, és abba belefáradtak. Szóval ez az a helyzet, amikor mondjuk megépíted a házat, mondjuk a vassorban, amikor tényleg folyik az építkezés, amikor megcsinálod a falat, a tetőt, minden masszív, hatalmas, nagy, pontosan követed az utasításokat, megvannak a terveid, és aztán jön mondjuk egy ellenőr, és azt mondja, hogy hát, itt 3 centivel kisebb lett, vagy nagyobb lett, ezt bontsd vissza, nem lehet. Vagy nem kapod meg az engedélyt arra, hogy, vagy értitek? Tehát, hogy jönnek a külső nehézségek, valaki halad előre, csinálja, de aztán jön valami kívülről jövő nehézség, ami akadályozza őt. Néha ugye ezt nehéz megkülönböztetni a hatostól, mert itt mind a ketten keményen dolgoznak, de itt nincsen veszély. A hatosnál meg lehet. Itt inkább túl sok. Tessék?
A külső dolgok nem veszélyesek, amik
nyomás? Nem feltétlen. Nem feltétlen kell veszélyesnek lenni. Egyszerűen csak azt éli meg, hogy túl sok, túl nehéz, nagyon keményen csinálom. Mm-hmm. De van, amikor nem látszik ez annyira, hogy ő úgy éli meg, hogy túl sok, túl nehéz, de ha meghallgatod, hogy ő hogy dolgozik egy feladatban, akkor elmondja, hogy ha megkapom a feladatot, azt addig csinálom, amíg nincsen kész. Ez a természetes számára. Akármi is történik, hideg van, meleg van, nyomás van, nem tudom, én ezt megcsinálom, nekem az, ez nem probléma. Akár így is lehet, hogyha egészséges, sebb állapotban van, vagy nem ez a problémája, akkor akár így is jelentkezhet a ez is lehet egy nyolcadik oszlop. Egy építész beszélt nekem arról a minap, hogy nagyon sokszor van ilyen időhatárban, hogy az építészeknél ez... És kérdeztem azt, hogy bírod? Hát ez nekem nem probléma, ez nekem még energiát is ad, olyankor még jobban tudok dolgozni. Uh-huh. Akkor felmaradok éjjel, akár meddig is végigcsinálom, amíg kész nem lesz, nem érdekes, nem probléma. Tehát, hogy nem csak a rossz oldala jöhet elő ennek, hanem a nyolc is, neki nyolcas oszlopból választottam szert. Így. De jelentkezhet ez az időnyomás érzése egyébként, tehát hogy ez ebben az oszlopban. Meg a teljes lemerülés is. Amikor már, igen, amikor már túl sokat dolgoztak. A képet, amit választottam, az a Wunzen a déli sarkon. Ugye ott nagyon sok külső nehezítettség volt, amivel ők küzdöttek. De mentek előre, és akkor is csinálták.
Miért, amit ott a végére írtál?
Morgenfrüh.
Az egy bénozód egyébként, ami jól használható ebben az oszlopban, amikor az indokolt.
Ez a neve?
Mi az?
Morgenfrüh.
Igen, és mit mondtál, mi is az?
Bénozóda. A kilencedik oszlop. Ugye a tizedik van középen, az a csúcs, azaz amikor már elérte a csúcsot, a kilencedik egyel még vissza van. Tehát már majdnem elérte a csúcsot, de még nem. Amitől ugye még néhány apró hiba, és minden belefektetett munkája kárba veszhet. Ezért ő tökéletesít, ameddig csak bír. Még az utolsó pillanatban is csiszol rajta, még javít rajta, még újra próbálkozik, még újra tökéletesít, addig próbálja, amíg csak tudja, mert még belecsúszhat egy kis hiba a dologba, és akkor nem tudja végrehajtani a dolgot. Ez az érzése. Ez egy olyan aggodalom, amit az ember egy nagy bemutató, vagy egy nagy feladat előtt érez. Hogy egy utolsó, akár apró akadály is megakadályozhatja a sikert. És ez is lehet egy egészségügyi ok egyébként. Szóval erre is érdemes figyelni. Uh-huh. Ő tudja, hogy a helye a csúcson van. Ezért hogyha veszélyben van, hogy befejezze, amit ő elképzelt, vagy megvalósítsa a feladatát, akkor akár képes nem egyenesen is eljárni helyzetekben. Csak azért, mert meg akarja csinálni. Tehát nem csak nagyon keményen gyakorol, vagy hanem csinál valamit, ami nem egészen egyenes. A 9-es stádiumban sokszor félnek a vizsgáktól. Ők tudják, hogy tudják, mert hogy nagyon sokat tanultak, meg elég jó az önbizalmuk is. Attól félnek, hogy abban a helyzetben nem fog eszükbe jutni. Értitek, hogy ott fog történni valami. Akkor. És ekkor, amikor nagyon félnek, ekkor abba hagyják. Mert, hogy ez a kisebb hiba, ami ott történik, az teljes veszteséghez vezethet. ugye akkor tehát ez egész kudarcba fulladt. Képzeljétek el valakit, aki mondjuk egy készül egy koncertre, gyakorol minden nap, és akkor az utolsó pillanatban mondjuk egy billentyű elromlik, mondjuk a zongorán. És akkor ő mégsem tudja tökéletesen lejátszani a darabot. Értitek? Uh-huh. Vagy begyullad a keze, és nem tudja lejátszani a darabot. És az a sok hiába tudja, hogy ő erre képes lenne, meg tudja csinálni, mégsem tette, mégsem tudja megtenni. Ők egy lépéssel vannak a csúcs előtt, és ezért nagyon-nagyon keményen dolgoznak, sokkal keményebben, mint a tízesek. Tehát a 9-es meg a 11-es, azok nagyon keményen dolgoznak. Ők mindig csak a másodikok. Tehát, hogy nem kerülnek a győztes helyzetbe. Ők az igazgató helyettesek. Vagy, ezt úgy is láthatjuk, hogy ők nem az igazgatók akarnak lenni, hanem ők teljesen rendben van az igazgató helyettesi állás. Vagy azt látjuk, hogy mondjuk egy sportoló, aki mindig ezüstérmes lesz, nem tudja az aranyat elérni. Tessék?
Cselaci. Ezért volt olyan, de a Risztójéve érdekes volt egyébként, ő volt örökre ezüstös, és azért utána meg megvalósította a szabadvízi hosszú távon.
Lehet, hogy jó szert kapott.
De tényleg, mert ő ugye nem is ismerték a nevét, mert az egész szegény mellett. Ez jó végén befutott.
Szóval az előbb mondtam, hogy a 8-as az a szakasz, amikor épül a ház. Akkor építik a falat. Mert a 9-esnél már kész van a ház, de még ugye ki kell díszíteni, fel kell rakni a függönyöket, már akik raknak énet. Még megnézni, hogy minden működik-e. Ez a tesztelési szakasz. Befejezzünk már egy szakasz, de szükség van arra, hogy ezt valaki jóvá hagyja. Ez a vizsgának az időszaka. Sokat tettek a dologért, hogy az jó legyen. És itt most itt a vizsga is meg kell felelni. De hogy képesek lesznek erre. A saját praxisomból például van egy olyan eset, akinek azért választottam 9. oszlopot. Egyébként ez egy madárszer, majd egyszer lehet, hogy én megmutatom nektek az esetet, nem nagyon szép. Ez egy fiatal fiú volt, aki érettségire készül. Nagyon sikeres egyébként mindenféle területen. De azzal jött hozzám 12-ben, hogy neki migrényei vannak. És amikor migrénye van, nem lát. És hogyha neki az érettségén jön a migrénye, akkor ő nem fog tudni leérettségizni. És akkor minden el van veszve. És ez a 9. oszlop. Jó? Mm-hmm. De neki egy 9. oszlopos madárszerre volt szüksége éppen. Na mondjad!
Nem csak ilyen technikai, hogy ilyenkor, ha ez a félelme, de csak akkor veszi be, amikor a migrénye van, és akkor...
Hogy adtam neki a szert?
Igen, igen. Hát mert ugye, hogy megelőzésre elvileg nem használjuk.
Hát, de ilyenkor igen, mert hogy benne van az állapotban, hogy
Az mi, hogy megelőzésre nem használjuk?
Hát, nem most akutan értette a Kata szerintem. Akutan értette, nem, hogy most még nincs ott a migrén, és ha jön a migrén, de ugye benne van az állapotban a krónikus, mert benne van a félelem.
Nem a félelemre adtam, az egész gyerekre adtam. Tehát, hogy mint mondtam, én mindig azt próbálom megnézni, hogy ki az, aki velem szembe ül, és ezek kapaszkodók ahhoz, hogy ezt megtaláljam, hogy ki az, aki, melyik szerrel tudom összerakni azt, akit ott megismerek. Érted?
Uh-huh.
És ő neki ezt alkati szerként adtam, abszolút alkati szerként. És az egy teszt volt, hogy a migrényei hogy változnak ettől. A,
És le tudod tőle csúlyozni.
Nyugtass meg én.
Persze. Semmi problémája nem volt. Tehát, hogy nagyon szépen hatott a szer, így hónapról hónapra kevesebb migrénye volt, és tehát, hogy neki mondjuk az egyik problémája volt, hogy ő nagyon szeretett edzeni is. Minden nagyon szeretett csinálni, annyi mindent csinálni, hogy elképesztő. Na, majd egyszer mondom az esetet, elképesztő személyiség. De hogy például minden edzéskor, edzés után jött a migrén. És akkor... például ő ebben mérte, hogy mennyit tud csinálni ahhoz, hogy ne jön a migrénye. És akkor így látszott, ahogy hétről hétre, hónapról hónapra többet tudott edzeni, úgyhogy még csak meg se érintette a szele. Adtam neki egyéb eszközöket is egyébként arra, hogy kontrollálja a migrényét, amikor akuttan jött, hogy addig is legyen egy eszköztár, amíg eljutunk odáig, hogy a szer már visszaállítja őt az egyensúlyi állapotba.
És edzésnél is van ez a teljesítő képesség dobhatta ki nála azt a migrént? Mert mondtad, hogy mindig jött az edzésnél. Hogy ott is ez...
Hogy ott is a maximálisan, ott mindenhol.
De ő
úgy is teljesít aha, mindenben, aha, hogy abszolút aha. Maximálisan.
Aha, hát ez hozza.
Igen, azért jött a patológia. És hogy nem véletlen pont látási patológia. Na mindegy, szóval, hogy de hogy így lehet felismerni, és így lehet az oszlopot használni mondjuk egy akármilyen szernél is. Tehát, hogy ne, a birodalom mindegy, így értem, hogy akármilyen. De az is lehet, hogy azt látjátok, hogy tökéletesen felkészülnek mondjuk egy jogosítványra. És akkor tudod, hogy tudja, minden forgalmi helyzetben jól tud vezetni, de mégis megbukik a vizsgán. Tehát, hogy ezt látod újra, és újra ezt a mintázatot, ez is utalhat a 9. oszlopra. Tehát, hogyha kételkedsz abban, hogy 9. a stádium, akkor kérdezd meg, hogy vizsgázik, hogy készül fel rá, mit érez előtte, vagy milyen volt neki régen a vizsgázás. 10. Na, itt elértünk középre. Itt a legnagyobb a stabilitás. A struktúra az az optimális teljesítőképességét elérte, és csak egy nagyon kicsi az izgalom, hogy ez tartható-e. Ők fókuszáltak, jó teljesítőek, nagyon magabiztosak. Szóval ők azok, akik magabiztosak. Tudják, hogy tudják. A csúcsára tudnak jutni annak, amit csinálnak, amit kiválasztanak, hogy... És ők tudják, hogy meg tudják csinálni, hogy ők a csúcsra tartoznak, vagy ha még nem jutottak el odáig, mert olyan élethelyzetben vannak, akkor tudják, hogy ők oda tartoznak, meg fogják csinálni, ez nem kétséges. Itt nagyon erős az ego, de a kötelességtudat is. Szabálykövetőek, kontrolláltak, és ha kell, elnyomják az érzelmeiket. Ők nem nagyon tűrik az ellenvélemény, de ők maguk gyakran ellenkeznek másokkal. Lehetnek magányosak, mert ugye, ahogy a 6. sorban mondtam, hogy egy hely van a csúcson, itt erre is igaz. Tehát a 10. oszlop minden elemére igaz. Jellemző a 10. oszlopra egyfajta rögzültség, merevség, rugalmatlanság. Ők lehetnek nagyon arrogánsak, excentrikusak, de nem mindig, ez nem feltétlen van így, attól függ, hogy melyik sorból jönnek. Na jó, eléggé arrogánsak. Valamilyen módon, igen. Tehát azt értem, hogy hát olyan hülyék a többiek, szóval, hogy valami ilyesmi. Igen. De erős az igényük a dicséretre, és sértődősek. merevek, fixálódottak, nem annyira rugalmasak. Tehát ez is a tizedik oszlopnak a jellemzője lehet. Inkább törni fognak a helyet, hogy hajolnának.
És itt is igaz, hogy a belső megélése fontos? Tehát, hogy nem biztos, hogy valódi csúcsra jut meg, de úgy éljük.
Aha, meg, persze. Aha. Ja. Igen. Mm. Ő tudja, hogy tudja. Tehát, hogy meg tudja csinálni, hogy ő neki... Igen. Még ha nincs is ott...
Ha nincs, aha, jó, értem.
Egyértelmű, hogy ott a helye. De hogy ott a képesség is. Szóval, hogy ő nem csak dicsekszik, vagy érted, mm-hmm. tehát, hogy nem csak mm-hmm. ilyen fennhéjázó, mm-hmm. hanem ő tényleg képes erre. Tehát azt látod az életében, hogy azért ő megoldja a dolgokat. Igen.
Lehet, hogy pont ebből jön egy kicsit ez a kis arrogancia, nem?
Hát, hogy azt tapasztalta meg, hogy ő képes rá. Igen. Hogy ez így, neki ez megy. Uh-huh. Igen. Hogy neki úgy jönnek a dolgok, bemegy. Igen. Meg tudja oldani. Tehát nekik valahogy úgy természetes, hogy a dolgokat tudják csinálni, hogy mennek, hogy igen.
Ja, és akkor a Platina ezért a király, igazi király. Ő van a csúcson, és ő meg a hatalom csúcson.
Igen, ezért ő a tízes.
Igen.
Az arany már rettegette.
Az már,
nincs egészen a csúcson.
Tehát akkor az igazi király, az a Platina.
Hát a jó király. Vagy hogy mondjam? Mert hogy annak természetes, hogy király vagyok. Nem kell különösebben csinálni érte semmit. Így érte. Az arany a sokkal jobban félti a királyságát. Mert hogy az már elindul lefelé. Ott van a csúcs közelben, már elérte a csúcsot, de a belső megélés az az, hogy elveszthetem azt a pozíciót. Csináltam nektek ezt a táblázatot, igen. Tehát, hogy a kilencedikig valaminek a hiányát élik meg általában, a tizenegy nevetestől meg valaminek az elvesztését. Emlékeztek a harangörbére. A több a bizonytalanság, a kétség az első a jobb oldalon, és a bal oldalon a tízestől sokkal nagyobb a bizonyosság. Jobb oldal, bal oldalon a kétség, jobb oldalon, igen, köszönöm. Az első három oszlop az még nagyon határozatlan, iránytalan. Ugye a négyes, az már elkezdi a dolgokat. A négyestől kezdődnek a dolgok. Az első háromban még csak az ötlet vagy a vázlat van. A négyestől kezdődik a kivitelezés. Hetes, nyolcas, kilences az, amikor a megvalósítás történik. Kiterjesztés. A legnagyobb sikerek a 10, 11, 12, és még egy kicsit a 13-ba is elnyúlhat, de ott már van veszteség. Pontosabban itt a siker megtartása még valamennyire megy. A 13-asban már kétségesen. Utána pedig, tehát az utána lévő oszlopoknál pedig már olyan nagy a veszteség, hogy ott nem sikert élnek meg. Ott inkább a megsemmisülés van, a hanyatlás. A 12-től nagyon nagy a bizalmatlanság, a 15-ig, és utána a 16-17-ben pedig a kitaszítottság érzése. jelenik meg. Tehát, hogy a halogéneknél mindig van ez a társadalmon kívül rekesztettségérzése. De hogyha belegondoltok a szulfurba is, amit végigrajzoltuk a képét, hogy ott is ott ugye a kitaszítottság érzése. Ott lehet, hogy nem vagyok elfogadva olyannak, amilyen vagyok. Nézzük a 11-est. A 11-es azon küzd, hogy fenntartsa azt, amit elért. A 11-től a 15-ig nagyon konzervatívak, mert fenn akarják tartani a státuszt. A 11-esnél még meg tudják tartani ezt a pozíciót, tudnak cselekedni abból a, mondjuk, hogy vagyonból, amit gyűjtöttek, de a vagyon alatt úgy értsétek, hogy mindenféle kincs, amit az ember felhalmoz. De itt nagy a félelem a megszerzett dolgok elvesztésétől. Sokkal keményebben dolgoznak, mint a tízesek. Ugye ezt mondtam, hogy a 9-es és 11 is nagyon sokat dolgozik. Sosincs nyugalma, mindig a jó állapot megőrzésén dolgozik, vagy aggódik. Ennek lehetne a jó juhász a képe, akinek az egyik szeme mindig nyitva áll, hogy mi van a juhokkal. Csak fél szemét csukja le. Értitek? Ez az állandó készenlétben levés. Erős kontroll, megfeszítettség, görcsösen kapaszkodik abba, amit megszerzett. Előhet egy olyan oldala is, hogy megoszt, ajándékoz, jótékony, mert hogy ezzel is meg tud tartani helyzeteket. Tehát, hogy például egy Aurum király az osztogathat mondjuk földeket, csak azért, hogy megtartsa a pozícióját. Értitek? Így.
Ez volt a déli király.
Hogy hagyott el az aranytól az Aurumot?
Hogy az Aurumtól?
Az Aurumig a lír királya, hogy szétosztja a vagyonát és elveszti a hatalmát.
Igen. Itt a rítusok betartása nagyon fontos lehet, mert az konzerválja ezt az állapotot.
Ez ilyen kényszer?
Tessék?
Ilyen kényszeresség is lehet? Vagy
lehet, nem? Lehet. Azt, hogy ilyen görcsösen ragaszkodik a megtartott, vagy a megszerzett dolgokhoz, azt láthatjuk mondjuk a kuprum görcsébe. És milyen egy kuprum görcs? Az olyan, hogy erősen jön, fennáll, ott van, és utána megszűnik, visszamegy. És aztán megint jön a nagy görcs, és aztán megint elmúlik. Tehát ez egy jellemző erre az oszlopra, az időszakosság, a megszakítottság. Ami jelentkezhet testi szinten görcsökbe, vagy epilepsziás rohamokba is. És ezek időről időre jönnek. Tizenkettő. Itt ugye még nagyobb már a veszteség, még egyel távolabb kerültünk a csúcstól. Ő is nagyon konzervatív, de őt úgy érzi, hogy őt már fenyegetik. Ezért túlzásba viszi a dolgokat, diktatórikussá válhat, hogy például úgy, hogy megvédje azt, amilyen van. Tehát nézzétek meg a higany milyen. Mindenhol ellenséget lát. Vagy olyan helyzeteket, amik veszélyeztetik, vagy őt, vagy a vagyonát, gyanakszik. A 11-es stádiumban még nem gyanakszanak. Uh-huh. Ott esetleg félnek, igyekeznek jótékonykodni, jónak lenni, hogy el legyenek fogadva, vagy megőrizzék a státusz, de a 12-ben már van ez a gyanakvás. Ez jó lehetőség a megkülönböztetésre a 11 és a 12-es között. Miután van egy állandó félelem attól, hogy a struktúrát elveszti, vagy amit eddig megszerzett, elveszti, és ezért széthullhat a dolog, ezért állandó kontroll alatt próbálja tartani a dolgokat. Tehát, hogyha megnézitek a cuprum görcsét, amiről ugye megbeszéltük, hogy időről időre jön, felerősödik, ott van, és aztán elmúlik. Hogyha megnézitek a zinkumnak a görcsét, az milyen?
Tikkelés.
Az a tikkelés, ugye? Ami állandó. Aha. Állandóan ott van. Állandóan be van görcsölve. Makacsul ismétli a bevált formát. Észre se veszi, hogy ez már nem segíti őt. Hogy az már nem jó neki. Ugye így van az, amikor igen, ők nagyon agresszívan reagálnak a kritikára, mert ugye az a pozícióvesztés jelentheti. Állandó veszélybe érzik magukat, mert bármikor kirabolhatják, megkárosíthatják őket, vagy szövetkezhetnek ellenük. A saját védelmüket egy túlzó módon teszik. És állandóan harcba állhatnak valakivel, valahogy. Megjelenhet úgy is, hogy nagyon nyugtalanok, sietősek, türelmetlenek. De úgy is, hogy ezek az emberek, például a négyes sorban, olyan túlzóan akarják teljesíteni a munkájukat, hogy egyáltalán nem képesek a megpihenésre.
Mondjuk a japánok.
Mint egy ilyen túlhúzott óra szerkezet. Megállás nélkül menniük kell. Tipikus indikációjuk egyébként a nyugtalan lábszindróma. Ugye este olyan az ágyban, mintha még mindig tovább kéne futniuk, vagy védekezniük kellene, vagy értitek? Az is jellemző még a klinikumban, erre az oszlopra, hogy a bőrkiütések nem tudnak teljesen megjelenni, hanem inkább belső, mélyebb betegségeket okoznak. Álmodhatnak arról, hogy lekésnek dolgokat. Nem érnek oda. A 13-ban, ugye ott még további vesztés van, a struktúra meg van támadva, és itt már biztos a vesztés. Szóval még a 12-ben igyekszik fenntartani a struktúrát, a 13-ban már tudja, hogy itt ő veszteni fog. A kérdés csak az, hogy meddig tartható, és nem az, hogy tartható-e. A szerencsétlenség az csak elodázható, de meg nem akadályozható. Ők is nagyon konzervatívok, és nagyon gyanakvóak. Ők is fenyegetettek, ellenséget láthatnak. A különbség csak az, hogy még a 12-es meg tudja tartani a pozícióját, a 13-as már nem tudja. Csak félni tudnak. Ő elfárad, a 13-as már sokkal jobban elfárad. Jobban visszavonult, csökkent, összehúzódott. Ide tartoznak az olyan dolgok, amik bromlanak, penészesek, gombásak, A 13. oszlopban nagyon erős a nosztalgia. A múltra gondolnak, amikor ugye még minden jó volt a régi szép időkben. A Franciaország lehet a példája a 13. oszlopnak, mert ugye ott gondoltok a penészes sajtokra, a borra, a tradíció követésre. Igen, és ugye a nosztalgia, tehát hogy...
És itt volt már a táblában az atrófia? Tehát itt már jönnek ilyen...
Az később van.
Az később még?
Szerintem igen. Itt van egy félelem attól, hogy mindent elveszthet. Ezért lehetnek cinikusak, szarkasztikusak, mert ez a fegyvere, ezzel tud visszavágni a veszteségei miatt. Értitek? Tehát, hogy itt már bejön a cinizmus. Ő az, aki még nem adja olcsón az irháját, tehát még küzd. Újra és újra kísérletet tesz arra, ami menthető. Egri vár, azt kellett volna ide tennem. Tehát, hogy biztosnak látszik a veszteség, de attól beleadják az utolsót is, küzdenek. Hiába nagy a túlerő. Menthetetlen, küszöbön álló veszteség, biztosan be fog következni, de azért megküzdik, amit meg lehet.
De ott végül nyertek.
Igen.
A szigeti veszedelem volt, nem? Az rényére.
Tizennegyedik oszlop. Na itt már csak az üresség maradt, a látszata annak, hogy ott volt egy pozíció valaha, vagy hogy elértek valamit. Az is lehet, hogy az az élethelyzet, hogy még pozícióban van, de már nincsen hatalma.
Már csak papíron, ugye?
Igen. Valódi hatalma nincsen. Ő már nem szól bele a mindennapi dolgokba, értitek? Legbelül még mindig azt gondolja, hogy ő a legjobb, jobb, mint akárki más, de a valóságban már nincsen esélye arra, hogy valóban beleszőjön a dolgokba. Kétféle dolog lehet, vagy elfogadja ezt a veszteséget, és akkor ilyen érdektelenség, távolságtartás látszik, vagy pedig nagyon küzd a dolgok visszaszerzése között, és e között oszcillálhat ugyanaz az ember. Tehát, hogy itt van az, hogy időnként küzd, időnként elfogadja, küzd, elfogadja.
És akkor a szilíci az nem a 14-esben van, hanem a 10-esben?
Igen. Az az érzése, hogy ő nem tudta megakadályozni a veszteséget. Falat épít maga köré, érzéktelenné válhat. És tényleg egy ilyen üres tok az egész, mint egy múmia, mondjuk. Uh-huh. Vagy egy üres elem.
És mitől maga biztos?
És meg is éli az ürességet, az erőtlenséget, a frusztrációt. Ez együtt járhat, tehát hogy még...
Múltja miatt.
Hogy még érezheti azt, hogy... Neki ez járna, de már nincs. Uh-huh. Ez a helyzet. Hogy nekem ez járna, így kéne ennek lennie, csak nincs így.
Csak még amik vannak itt.
Például a stannum itt van. Mit tanultatok a stannumról? Bármit?
Semmi.
Semmi.
Szerintem az nem volt.
Miért nem volt olyan eset?
Ja igen, mert úgy esetek szerint haladtok.
is, meg úgy belőle.
És akkor az a kapcsolatban
nem csak az esetet úgy köré.
A hozzá kapcsolódókat.
Igen, de az óna szerintem volt.
Tessék? Szerintem is nagyon jó, hogy eseteken keresztül tanuljátok, mert annál jobban megmarad. Ez, szerintem ez fantasztikus lehetőség tanulni. Tehát tényleg nagyon szerencsések vagytok.
Az ónról mondasz pár szót? Csak hogy így egy-két szót, hogy így a...
Bénulás.
Milyen?
Bénulás. Aha. Tehát, hogy nem tud mozdulni, lebénul, üresség.
Tehát akut helyzetben bénulásra akár.
De hogy mondjuk olyan tehát mi paralízis például.
Paralízis.
Bénulás. Érted, hogy ott van a test, de már nem tud mozgatni. Aha. Így. Aha.
És hogyha ezt adunk neki, akkor ettől javulhat a fizikai állapota.
Persze. Lehet egyfajta közömbösség is itt, a 14-es stádiumban. Az is, olyan érzése is lehet, hogy, nem tiszt, hogy már nem tisztelik őket, nem látják őket, nem veszik őket figyelembe. És hogy nem is tudnak semmit tenni ezért, hogy megváltozzon. Mintha már jelen se lennének, értitek, hogy fölöslegesek. Itt már sokkal kevesebb a vitalitás, vagy az a tevékenység. Inkább közömbösség van, nincs semmi. A hörgő tágulat például. Mint fizikális betegség. Uh-huh. Az üres üreg. Tuberkulózis. Az a stannum például. Lehet. Amikor kivész az erő valakiből, akár a mozgásából is így teljesen mondjuk lebénul, vagy tehát ez a fokozatos erővesztés. Vagy a hangjából megy ez az erő el, és nem tud már hangosan beszélni. Nincs ereje az izmoknak. Egy poliomielitis például. Bármilyen atrófia. Minden, aminek még van a formája, de már nincsen meg a saját ereje. Ezekben a helyzetekben lehet a 14-esre gondolni. 15-ös. Ugye itt már még jobban sérül a struktúra, szétesőben van, és nem sok őrizhető meg belőle, mert már túl gyenge. Mindez, amit alkotott, az felgyulladt, és hevesen ég. Ez az a stáció, amikor ég a ház. Szinte már semmit se lehet megmenteni, teljes a vereség. Jellemző erre az oszlopra a magányosság érzése. Itt már nem számíthatok másra, csak magamra maradtam, hogy mentsem azt a keveset, amit menthető. Bizalmatlan, gyanakvó, mert már nem elég erős ahhoz, hogy megvédje magát. Gondoljatok egy arzénra. Uh-huh. de másrészt meg az is lehet, hogy kapaszkodik ezért bizonyos emberekbe, hogy ne maradjon egyedül. Az is elképzelhető, hogy erre a helyzetre egy nagy ellenállással, harccal az utolsó csepp vérig reakcióval reagál. Vagy feladhatja a harcot és megadja magát. Tehát lehet egy magát feláldozó mártír, vagy kiszállhat büszkeséggel, nagy lelkűséggel átadva azt, amit ő megalkotott. Tehát mind a kettőt láthatjuk ebbe az oszlopba. De az az állapot, hogy a réginek itt át kell adni a helyét az újnak. Kész, nincs vége. Tehát az előző helyen, még mondjuk ott maradt a pozícióban, még ha üres pozíció volt is, itt már nincs még egy pozíciója se, itt már hopp, neki mennie kell. És kétféle módon mehet, vagy úgy, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, ezt csináltam én eddig, nézzétek, megtanítom nektek.
Ezben ez egy ilyen átalakulási kezdet is, nem? Ugye jön a következő sor. Egy kicsit olyan is, még nem? Hogy így bezárul az a kapu.
Nem, ez egy állapot, ez lehet egy élethelyzet, ami nagyon nehéz azoknak, akik ebbe az oszlopba tartoznak.
De, minden olyan élet. Felett vagyunk.
Hát, mert hogy érünk a sor végére, azért ennyiben, igen.
De meg is tudja valósítani, amit értem, hogy büszkeséggel és nagy lelkűen. Igen, nélkül,
abszolút.
Igen. A környezetemben van valaki, igen. 60 évesen eldöntötte, és akkor egy teljes életművét tolja tovább valaki fiatalra. És
tehát ő tudja, hogy itt vége a dolognak, ő itt befejezte, elvégezte, ő már nem elég erős ahhoz, hogy itt nagyobb változást véghez vigyen, vagy újat alkosson, vagy csináljon, és akkor azt gondolja, hogy de ez ne vesszen el, hát itt van, átadom, továbbadom, vigyétek tovább, ez lehet. Ez az egyik reakció. A másik meg az, hogy hát akkor veszem minden, ha én nem, akkor senki. Így. Mind a kettő előfordulhat.
Elnézést, meddig vagyunk ma?
Ötig.
Voltunk.
Igen. Ha el kell menned, menjen. A réginek helyet kell adnia az újnak. Ugye ez az az állapot. És ezért nagyon erős a múltra való emlékezés. Amíg azt mondtam, hogy a négyes, ez a hivatalos kezdete valaminek, ez a hivatalos befejezése valaminek. Ugye gondoljatok egy válásra, ott vége. Jellemző lehet ebbe a sorba a mérgezés. Valamilyen módon feljöhet, mint téma. Igen. És lehet az az érzése, hogy hát, ő mindenkinek mindent megbocsájt, ő magának is, másoknak is, és hagyja, hogy a múltad elrendezve jöjjön a vég. Ez a jobbik eset. De hogyha belegondoltok az Arzénra, aki annyira retteg attól, hogy elveszti az anyagi javait, ugye a negyedik sor az anyagi biztonság, és ugye ő attól retteg, hogy azt ő elveszti. Hogy ő ezt biztos elveszti. Jó. 16-os. Bomlás, pusztulás, rothadás. És ezzel való megvégülés. Igen.
Itt. A 15-ösös szabad még egyébként kérdeznem, hogy ez például, ez az állapot, ez mondjuk egy haldoklónál, aki már tudja magáról mondjuk olyan súlyos rákbeteg.
Hát, mi az egyik haldoklás segítőszerünk?
Kaporgatabilis.
Egyik, és a másik?
Biztos akkor a 15-ös az volt.
Az arzenikum album.
Ja, tényleg.
Ugye?
Az arzén.
Na, és mi az arzenikum album? Az az arzénnak az oxigénnel való kapcsolódása. Az az arzenikum album. Tehát, hogyha lefordítjuk ezt egy
16-os, 15-os. Elengedni
a levegőt, az utolsó.
Nem a levegőt annyira, hanem a testet. Test. Ugye a második sor, test, az oxigén. Az utolsó lehellet, az oxigén, meg a test. és ennek az anyagi javnak, ami a testünk, ennek az elengedése, az az arzenikum album. Látjátok?
Az oxigén ott van a 16-osban is.
Tehát igen. Látjátok, hogy milyen szépen
igen.
lehet ezt látni a rendszer szemléleti szempontból is, hogy miért arzenikum albumot kell adni a haldoklónak, akinek nehéz elmennie. Uh-huh. Ugye akkor szoktuk adni, amikor egy haldoklónál nagyon-nagyon nyugtalanság, és már itt lenne az ideje, hogy menjen, de nem bír, nem tudja elengedni, és akkor arzént adunk. Mármint, hogy potentizált arzént, ez fontos. Na.
Most milyen ember, mondjuk 200-as.
Igen. 16. A struktúra már elveszítette hasznosságát, minden használható része eltűnt. A tűz kihúny, minden elégett, és a nyomában csak bomlás, rothadás és bűz maradt. Ez a kép. A múlt emlékei merenghet. Teljesen szétesett, nincs energiája, teljesen elvesztette a képességeit, és alkalmatlanná vált. Bár képzeletében ő még mindig nagyszerű. Ezért lehet lusta, goromba, közönyös, hanyag, haszontalan. Gondoljatok ugye a szulfúr egyik kép megjelenésére, ugye? Visszavonult. Úgy érzi, hogy elvesztegette az életét. Vagy úgy érzi, hogy ő a társadalom kívül lekerült, a perifériára szorult, elfelejtették, kitaszították. Ezen ő filozofál, elmereng. Ezen a dolgain, a gondolatain. Mert ugye nem marad már cselekvés, értitek? Nem tud cselekedni igazán, ezért marad a filozofálás és merengés. Minden, ami a romlással kapcsolatos, az összeomlással, az akkor gondoljatok a 16. oszlopra. A dolgok csúnyák lesznek, piszkosak, büdösek, undorítóak. És nekik már nincsen erejük. Ha kell valami, azt csak kérni tudják. Tehát, hogy ők megszerezni nem tudják, de nagyon vágynak rá, nagyon kérik, nagyon akarják. Ezért tudnak csábítóak is lenni. Ők úgy élik meg, hogy bár elviselik őket, de kívül vannak. És akkor, tehát, hogy ennek a fényében is megérthetitek, mondjuk azt, amit felolvastam a szulfúrról tegnap, hogy miért olyan nagyon fontos neki, hogy be legyen fogadva, hogy szeretve legyen, hogy elfogad. Értitek? Uh-huh. Mert ő belülről azt éli meg, hogy őt nem lehet elfogadni, hiszen büdös, koszos, elfogadhatatlan. Ez a belső kép. Az undor, az egy jó szó a 16-os stádiumra. Szóval amikor a tegnap lefestettétek a szulfurt, azt mondtátok, hogy zsíros haja van, koszos, értitek? Hát így. A dolgok csúnyák lesznek, piszkosak. Igen.
A borrelia volt ott még a végén. Leptus kire meg a...
Igen.
Tehát a...
Igen, ezeket lehet adni. Igen. A 17. oszlop, ez pedig a halogének. Na, itt már mindennek vége. Minden megtette, hogy elérje a célját, de mégsem sikerült. Még írmagja sem maradt semminek, még az emlékek is csak visszahúznak, ezért inkább el kell engedni. Úgyhogy ő haragos, dühös. Ugye ezt tudjuk a halogénekről. Jobb inkább, ha elmenekül. De, miután csak magára számíthat, mert ugye ki van zárva a társadalomból, jobb, ha közben mindent megszerez, amire csak szüksége van, akármilyen módon is. Ezért aztán lehet lelkiismeret furdalása, mint a Brognak. Emlékeztek? Tehát, hogy nem véletlenül lesz a Bromnak lelkiismeret furdalása a 4. sorban. A... De az is lehet, hogy ő választja azt, hogy ő társadalom kívülivé válik, hogy megkötésektől mentesen, szabadon élhessen. A pozitív oldala ennek az állapotnak az az, hogy a humor. Mert hogy mindenből tudnak viccet csinálni. De így negatív módon is tudnak szívni és káromkodni, mert hogy így nem tisztelik a dolgokat. És az utolsó szlop, a 18. Itt ugye telített a külső héj. Nekik már, ők már nem reagálnak semmivel. Egészségedre. Ő de csendesen tudsz köszönni. Stabil szerkezetűek, ugye ő az utolsó elemei a sornak. Háromféle módon jelenhet ez meg. Lehet, hogy azt halljátok tőlük, hogy még küzdenek a céljuk elérésében, amit a sor kijelöl, de várják, hogy befejezzék és elengedhessék a feladatot. Tehát, hogy lehet, hogy erről beszélnek, hogy már majdnem ott vagyok, már majdnem befejezem, már még ezt egy kicsit megcsinálom, de az a célom, hogy ott ezt letegyem, abba hagyjam, megpihenjek, megálljak, mert már megtettem, amit meg kellett tennem. Vagy azt halljátok ebben az oszlopban, hogy már befejeztétek a feladatukat, és a pihengedő, elengedő fázisban vannak, a visszavonultan a külvilágtól egy elengedett állapotban. Vagy a harmadik módon az lehet, hogy arról kezdenek beszélni, hogy nem akarnak belekezdeni egy újabb feladatba. És ez az újabb feladat, az a következő sornak lesz a feladata. Tehát, hogy arról fog beszélni egy negyedik soros, hogy hát annyit dolgoztam már, mindenfélét, minden megcsináltam, amit kell, létrehoztam a házat, már dolgoztam, most minek festem ezt még szépre? Jól van, működik, funkcionál, nem kell ezt díszítgetni tovább, értitek? Mert az a következő sor témája lenne. Tehát, hogy valahol a kezdet és a vég. Van, akik a 18. oszlopot ezt előre teszik. Uh-huh. A sor elejére. Igen. Csak akkor lecsúsztatva egy kicsit. Uh-huh. A következő sornak az eleje, vagy az előző sornak a vége közé lehetne tenni ezeket. Itt miután egy ilyen, úgy lehet, hogy ők egy ilyen burokban vannak, itt megint előjöhet a burok egyébként a 18. oszlopban. Lehet problémájuk a kapcsolódással, vagy a különválással. Láthatnak teljesen közönösnek, de nem annyira közönösek, csak inkább úgy élik meg, hogy hát én már elvégeztem a dolgom, készen vagyok. Ők gyakran nagyon spirituálisak. De gondolhatunk ezekre a nemesgázokra, amikor valaki kómában van, vagy egy ilyen alvó állapotban, vagy autizmusnál is. Mert ugye készen van, én készen vagyok, meg vagyok, jó vagyok én így a belső világomban, ugye ez egy ilyen autista tünet lehet. De használhatják azt a kifejezést, hogy be vagyok bábozódva. Tehát, hogy itt nem csak a pillangókra kell gondolni, vagy a rovarokra, hanem magára a 18. oszlopra is lehet gondolni akkor. Tehát ezért mindegy, hogy egy-egy szó nem szabad, hogy elvezessen minket túl messzire, hanem mindig az egészet kell nézni. Vagy záró rétegről, vagy kerítésről, vagy buborékról beszélnek. Illetve használhatják az ablakot is, mint metaforák, hogy én vagyok az egyik oldalon, és átnézek egy ablakon a másik oldalra, a külvilág felé. Ő bent van, de kifelé néz. A 10. oszloppal lehet differenciálni, ahol mind a kettő úgy érezheti, hogy teljesítette a dolgát, de a 10-es az még tetre kész, az további dolgokat akar csinálni, míg a 18-as pedig úgy érzi, hogy ő már készen van. És így elértünk a 18. oszlopra. Érzitek, hogy készen vagyunk? Nagyon érzed. Báb, burok, mit szeretnétek?
Albó állapot.
Ha végzünk még a jótra, majd visszamész, mert ott volt egy csomó jó burok.
De megkapjuk.
Megkapod a diát.
De én örülnék, ha zárjul a
három. Jó volt.
Végig menjünk ezen? Van még hozzá erőtök?
Nekem nincs.
Nem írok én.
Szóval a héliumnál az a fontos, hogy nincs nyugodtan, állj fel.
Én már megírtam, persze. Hogy isek, mert munkám van.
A héliumnak az a fontos, hogy létezem. Amiket az életben véghez vittem, az bizonyíták, hogy itt voltam a Földön. Ez a hélium állapot. A neon azt mondja, hogy én egy új független létezési forma vagyok, és hogy mint olyan sikeresen működök. Gyakran a neon a siklórepülőt használja, mint ilyen példát. Ugye mi az ég és föld között van, de már ugye megvan testesedve. Függetlenül létezik önmagában. Az argon, amikor már végre elérte, hogy elismerjék őt annak, aki megtehet mindent, amit tehetett, és akkor ebben megpihenhet, mert ő már tudja, hogy tudják, hogy ők ki. Értékelik őt annak, aki. A kripton a biztonságra törekszik, stabil jövedelemre, házra, a feje felett, a szabályok betartására, és akkor elvégezte a munkáját. Ez az egyetlen nemes gáz, amelyik kapcsolódik is. A kezdeni és befejezni valamit, az nagyon erős téma a kriptonnál. A xenon, ugye az az autólámpákba beépített, gáz, ami megvilágít dolgokat, új kutatások, tehát hogy új dolgoknak a meglátását teszi lehetővé. Ők azok a spirituális tanárok, mondjuk, akik átadják a tudásukat, de nem akarnak követőket. Megírják a könyvüket, de nem akarnak egy birodalmat építeni. Ugye vannak olyan spirituális vezetők, akik akarnak, meg van mögöttük. Ők nem akarnak tanítványt. Megmutatják az utat, tanácsot adnak, megosztják a tudást, de nem igénylik a követést. Vagy egy olyan magányos tudós, aki olyat fedez fel, ami az egész világon segít, de egyedül csinálja a laborjába, elszigetelten. Nem akar más kutatókat maga körül. Tehát ez egy példa. A radon az nagyon szifilitikus, az az egyetlen nemes gáz, ami rádióaktív. Ő megszerezte a hatalmat, de tudja, hogy nincs rá szüksége, ezért képes feladni. Mert hogy ő elérte a maximális hatalmat, és ezért olyan magabiztos, hogy erre ezt szívesen el tudja engedni. És akkor én ezt most elengedem, hogy a témát, jó? Tehát így végigértünk a 18 oszlopnak, meg mind a 6 sornak, és hogy így nagyjából...
Sziasztok!
Így,
szia, Évi!
Nagyjából lett egy érzésetek arról, hogy mi hol van, vagy mi hogy van, vagy mi hogy látható. Tudom, hogy ezt még emészgetni kell, meg gyakorolni kell, meg tanulni kell, tehát hogy ennek egy csomó olyan része van, de hogy így most van egy alapotok, amiből elkezdhettek dolgozni. És ehhez kívánok nektek türelmet, lehetőségeket, és türelmet magatok felé, meg a páciensek felé is, és hát remélem, hogy találkozunk és folytatjuk tovább a jövőbe.
Mi lesz ez? Tényleg, hogyan zárjuk
a... Én azért adnék egy haloványesét annak, hogy